tiszteletünket kezdjük az Efélyes énekeskönyvünk 181. számú énekével. Szentlélek nevében.
Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké, mert nagy a te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Ugyan az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Kegyelmedért könyörgök, Istenem! Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Az Úr az élet.
mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által előírt szentigét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában a 7. fejezetben a 11. verstől a 17. a következőképpen. Lukács evangéliumának 7. fejezetében a 11. verstől olvasom az igét. Ezután elment egy Nain nemű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy prófétálma támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában és az egész környéken. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek szent igéjét. Válaszul mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ezen a hétvégén Bodrog keresztúrban volt ifjúsági hétvége, és az ott résztvevő fiatalok egy szolgálattal készültek, amit most szeretnénk, hogyha előadnának.
Én egy rövid beszámolót tartanék arról, hogy mi is zajlott ezen az ifjúsági hétvégén. Mi szombaton érkeztünk, úgyhogy onnan fogom kezdeni. Ugye reggelinél voltunk együtt, aztán egy közös áhítat, amit Peti tartott. Itt szó esett arról is, hogy a mi életünkben telik az idő, vagy múlik, mert különbség van a kettő között. Egyébként a Prédikátor könyvéből volt az ige, mindennek megszabott ideje van. Van örökké valóság is, és ez mit jelent nekünk, illetve a fontossági sorrend az életünkben, hogy ki van az első helyen. Aztán elmentünk túrázni egyet, arcára az áldó Krisztus szobort megnéztük, majd egy közös játéknál voltunk együtt, egy esti áhítatot tartott Jocó, és készítettünk közösen egy plakátot, vagy egy képet, ami úgy készült el, hogy először csak darabokat kaptunk meg, nem is láttuk magát a szöveget együtt, és kiegészítettük, hát színezéssel és rajzokkal is ugye azokat az egyes darabokat. Majd utána kiraktuk, és a három csapat külön összerakta az igét, ami ugye kijött a Prédikátor ége. És ezen kívül készültünk egy színdarabbal, amit szeretnénk, hogyha a testvérek szívesen fogadnának, és hogy ha odafigyelnénk az üzenetére, és átgondolnánk, hogy a mi életünkben ez hogyan van.
Gyönyörű, őszi reggel volt, és az elnök az ovális irodában ült. Nagyon izgatott volt, ugyanis ez volt a kedvenc napja az egész évben. Ez volt az a nap, amikor meghívta országa polgárait, hogy jöjjenek el és beszélgessenek vele. Semmi sem tette őt boldogabbá, mint az, hogy az emberekkel beszélgethetett. Megnyomta a gombot a telefonján, s megkérdezte a titkárnőjét.
Mrs. Jones, van nálatok itt valaki, aki szeretne találkozni be?
Igen, van itt egy háziasszony, aki szeretné látni önt.
Rendben, küldje be.
Fáradjon be.
Köszönöm, hogy ilyen szép ez a világ, köszönöm, hogy van mit enni, köszönöm a férjem, a gyerekeim, köszönöm, hogy segít ezt a házi munkába, köszönök mindent.
Van még valaki?
Igen, uram, rögtön beküldöm. Fáradj be.
Szeretnék egy új autót, de lehetőleg legyen Ferrari, full extra-s tuccokkal, tudja meg minden. Akkor még legyen egy hajó, ruhák, nagy Rolex, meg ilyenek. Na meg még havonta 1 millió.
Mrs. Jones, van még valaki?
Igen uram, itt is van.
Nem vagyok méltó. Én egy patkány vagyok, abból is a mocskisabbik fajta. Élni se lenne szabad. Annyira rossz vagyok. Ezen a világon nincs mocskosabb nálam. Jaj.
Van még valaki, aki rám vár?
Van még itt egy fiatal, mindjárt beküldöm. Fáradj be.
Ó, pont magával akartam beszélni. Ó, várjon. Ezt fürdősen el kell intéznem. Ó, szia! Nincsen semmi. Nem zavarsz.
Van még valaki?
Nem, uram. Vagyis igazából van még valaki, de ő egy kislány.
Akkor küldje be.
De ő csak egy kislány.
Nem baj, küldje be.
Fáradj be.
Tehetek érted valamit?
Hát igazából én csak köszönni szerettem volna.
És szeretnél még valamit?
Meg azt is akartam mondani, hogy szerintem jó munkát végzel.
Gyere akkor, beszélgessünk.
És az elnök végre boldog volt, mert volt az emberei közül valaki, aki beszélt vele. Mi atyánk, aki a mennyekben
tessék.
Vagy...
Tessék!
Ne zavar, imádkozom.
De hát engem szólítottál.
Téged szólítottalak? Nem, tulajdonképpen nem. Na igen, azt imádkozzuk, mi atyánk, aki a mennyekben...
Már megint? Hívsz engem, mert beszélgetni akarsz velem? Vagy nem? De hát mit akarsz?
Szenteltessék meg a te neved.
Komolyan gondolod?
Mit kell komolyan gondolnom?
Valóban akarod, hogy szenteltessék meg a nevem? Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, te jó ég, na, nem tudom, mit jelent, honnét tudjam?
Ez azt jelenti, hogy a szívügyed. Mindenki lássa nagy művemet, és magasztalja a nevemet.
Aha, értem. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
És ezt komolyan gondolod?
Hogy legyen meg a te akaratod? Hát természetesen, rendszeresen járok templomba, fizetem az egyházi adót, a missziónak is adok.
Én többet akarok. Azt akarom, hogy az életed jöjjön rendbe. Hogy megszűnjenek a rossz szokásaid, amelyekkel másoknak az idegeire mégy. Hogy megtanulj mások helyzetéből kiindulva másokért gondolkodni. Segíteni. Hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére. Még a főnököd és a házigazdád is. Azt akarom, hogy a betegek meggyógyuljanak, az éhezők ételhez jussanak, a szomorúak megvigasztalódjanak, a foglyok kiszabaduljanak. Mindazt, amit nekik teszel, azt nekem teszed.
Miért itt engem szúrtál ki? Mit gondolsz? Hány undok áll szentül a templomban? Figyeld csak meg!
Bocsánat! Azt gondoltam, hogy valóban azért imádkozol, hogy én uralkodjak az egész világon, és legyen meg az én akaratom. Aki ezért imádkozik, annak ez személyes szívügye. Csak akkor lehetsz az én országom követe, ha ugyanazt akarod, mint én.
Kezdem sejteni. Folytathatom az imádságot? Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma.
Sokat akarsz, ember. Kérésed azt jelenti, hogy valamit tenni is akarsz azért, hogy a világ éhező milliói megkapják mindennapi kenyerüket.
Bocsáss meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Munkatársadnak is?
Most meg ezzel jössz? Nagyon jól tudod, hogy a múltkor nyilvánosan leégetett. Mindig olyan pimaszul nagyképű velem szemben, hogy már akkor dübegulok, amikor megkezdi a leereszkedő megjegyzéseit. És tudja is ezt. Nem kollégának tekint, hanem a fejemen táncol ez az alak.
Tudom, tudom. De hát mit imádkozol?
Hát én nem így gondoltam.
Legalább őszinte vagy. Jó az neked, hogy ennyi ellenszenved és keserűséget hordozol magadban?
Egészen belebetegszem.
Én meg akarlak gyógyítani. Bocsáss meg neki, és én is megbocsátok neked. Már készen is van a bocsánat. Mert a nagyképűség és a gyűlölet az az ő bűne, nem a tied. Lehet, hogy kevesebb lesz a pénzed. Lehet, hogy veszítesz társadalmi rangodból. De béke költözik a szívedbe.
Nem tudom, meg tudsz-e győzni.
Segítek neked.
Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mindennél szívesebben. Mondd el, milyen emberek és helyzetek visznek kísértésbe?
Hogy gondolod ezt?
Hát ismered gyenge oldalaidat. Durvasság, pénzvágy, érzékiséged, erőszakosságod, neveltetésed. Ne adj esélyt a kísértésnek.
Azt hiszem, ez a legnehezebb mi atyánk, amit életemben valaha imádkoztam, de legalább valami köze van a mindennapi életemhez.
Szép, már haladunk. Imádkozz nyugodtan végig.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Tudod, mi válik az én dicsőségemre? Ha az olyan emberek, mint te, komolyan kezdenek venni engem, és az én akaratom szerint kezdenek el cselekedni. Ha rájönnek, hogy amit az én országomért tesznek, az végül is őket magukat teszi boldoggá.
Thank you.
Isten áldását kívánjuk a életetekre, hogy életeteket tovább élve hasonlóképpen szolgáljátok az Úrnak, hogy dicsérjétek az ő nevét. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 139-es számú énekünket az igei hirdetés szolgálatára. Hallgassátok meg testvéreim a mai napra ige hirdetési alapigéjű rendelt igét, melyet megírva találunk a Pál második levelében, Korintusiakhoz írott második levelében, annak első fejezetében, a harmadiktól a hetedik versig a következőképpen. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vígasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vígasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vígasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vígasztaltatunk, az a ti vígasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vígasztalásban is. Amen. Eddig Isten igéje. A korintusi gyülekezet, amelyhez Pál írja ezt a második levelet, egy elég nagy városban található, az akkori időszak egyik legnagyobb városában. Körülbelül 700 ezer ember élt ebben a városban, és mivel egy kikötőváros volt, és kereskedelmi város, központ, ezért rengeteg ember megfordult mindenféle rendből és rangból. Nagyon sok rétű volt ez a város, minden megtalálható volt benne, amit meg lehet találni egy világvárosban. És talán a mai világvárosokban még kevesebb dolgot lehetett találni, mert itt a különböző termékenységi isteneknek a vallásain keresztül mindenfélébe belefolytak az emberek, mindenféle kicsapongásba. Rengeteg szegény ember élt ebben a városban, akik nyomorogtak és éheztek, viszont voltak nagyon-nagyon gazdag emberek, akik bármit megtehettek, bármit megvásárolhattak. És ebben a közegben élt ez a, vagy jött létre ez a gyülekezet Pál missziói útja során, és ez egy év alatt alakult ez a gyülekezet, és mivel Pálnak aztán tovább kellett mennie, magára hagyta ezt a gyülekezetet, de élő hittel indult el ez a csoport, és elég nagyra nőtt ez a gyülekezet. Amikor Pál elment, sok mindent önmaguk kezdtek el értelmezni, és akkor még nem állt rendelkezésükre szentírás, nem nagyon volt, amiből tudták volna jól irányítani a saját sorsukat, vagy lett volna egy vezérfonaluk, nem úgy, mint ahogy nekünk, hiszen bármikor kinyújthatjuk a Bibliát, náluk ez nem volt. Jártak náluk testvérek, és igyekeztek igét hirdetni közöttük, és terelgetni őket, de ebben a közegben, amiben voltak, nagyon nehezen tudtak talpon maradni, megmaradni a hívő létben, és rengeteg minden volt, ami a régi életükből húzta őket vissza, hiszen a korintusi életvitel az abban az időszakban eléggé lekicsinlőként, vagy nagyon erkölcstelen dologként hangzott, mert ott mindenben benne voltak az emberek. És a gyülekezetben is felszínre jönnek ilyen dolgok, mint a paráznaság is a gyülekezet tagjai között, akik hívőként élték a mindennapjaikat, és visszafolytak ezekbe a dolgokba. A úrvacsora előtt ők is szeretett vendégséget tartottak, de aztán már abba folytak bele, hogy mindenki a saját kis elemózsiáját hozta. Voltak, akik bőséggel, sőt, szinte részegségig itták magukat, és voltak, akik ott is igazából koplaltak, mert nem volt mit tenniük. És óriási szakadékok, különbségek voltak a gyülekezeti tagok között. Egymással perre mentek bizonyos dolgokban, hogy az igazukat bebizonyítsák. És nem is a gyülekezet vezetőségéhez fordultak, hanem a világi bíróságokra mentek. És nem tudtak megegyezni egymással, nem volt bennük igazán szeretet. Kezdett düledezni a gyülekezet, és mikor Pál írja ezt a levelet, és ennek is ezt az első részét, lehet érezni rajta, hogy nagyon-nagyon aggódik ezért a gyülekezetért. Látja, hogy mi az, amiben elindult ez a gyülekezet. Látja, hogy hogy építették, és vannak, akik szándékoznak folyamatosan építeni Isten országát, de ott van benne a széthúzás, ami ezt a világot ma is jellemzi. És ezért írta nekik bíztatásképpen ezt a levelet. Annyi sok mindent az előző levelében is leírta a gyülekezetnek, hogy hogyan élhetik meg helyesen és jól az életüket, de ez mégsem használt igazán, és visszafolyt a gyülekezet bizonyos része abba az életbe, amiből elindult. És az Úr országa így nem igazán növekedhetett. Vigasztalásról beszél Pál apostol a gyülekezet azon tagjainak, akik ragaszkodnak az Úrhoz. És mi magunk is, én magam is, mikor elszomorodok kicsit, hogy mi az, amiben vagyunk, a kereszténység mi az, amiben van, hogyan éljük az életünket, mennyi minden van, amit nem tudunk megtartani, és milyen távol kerülünk Istentől egyik pillanatról a másikra. És mindig keresünk valami kis lehetőséget, hogy boldogok legyünk, hogy örüljünk, és nem figyelünk arra az igazi vigasztalásra, amiről Pál apostol is beszél. Nem mondja itt ki teljesen, hogy mi is az Úrnak ez a vigasztalása, hiszen egyértelmű kellene, hogy legyen számunkra. És sokszor, hogyha én magam is beleolvasok az igébe, és erről a vigasztalásról van szó, akkor hirtelen nem is jut eszembe, hogy pontosan mi ez a vigasztalás. Pedig ennek mélyen ott kellene, hogy gyökerezzen a szívünkben, hogy Jézus Krisztus halt meg értünk. És az a vigasztalás, ami napról napra bennünket is tovább kellene, hogy vigyen, az, hogy az örök élet reménysége van meg számunkra. Nagyon sok dolog van, ami leuralja az ember gondolkodását, és elveszíti ezt szem elől. Nem gondolunk a múlandóságra. Keressük azokat az örömöket, amik pillanatnyilag jól esnek, vagy akár felvillanyoznak egy egész hétre is, de az az igazi vigasztalás, ami tovább vihet naponként, az sokszor nem jut eszünkbe. Érnek bennünket fájdalmak, ér szenvedés, érnek kívánságok, érnek örömök. De próbáljuk kikerülni a múlandóságot, próbálunk mindent úgy megalkotni a környezetünkben, sőt a saját gondolkodásunkban is, hogy az kitartson jó sokáig, minél tovább. Hogyha lehet, akkor a végtelenségig. A fájdalmakat is próbáljuk kiiktatni. Fájdalomcsillapítókkal. A szenvedéseket is, akár a munkának a szenvedését. Próbálunk mindent kikerülni, hogy minél kényelmesebb, minél kellemesebb legyen az itt eltöltött életünk. Sok kívánság ér bennünket, és ezek a kívánságok sokszor boldoggá tesznek bennünket, és igyekszünk is azon, hogy ezek a kívánságok elérjenek. És próbáljuk őket kielégíteni, de újra és újra feljönnek, és nem múlnak el. Ezek bizony örökre megmaradnak. És hajszoljuk az örömöket, amikről azt reméljük, hogy a boldogságunkat okozzák. De mindig újabb és újabb örömökre van szükség. És amikor erre rájövünk, akkor talán végre eljuthatunk odáig, hogy ezt az igazi vigasztalást keressük. Mert akik hiszünk az élő Isten szeretetében, akik hiszünk abban, hogy az Isten megteremtette ezt a világot, minket is ő alkotott, belehelyezett ebbe a világba, és mindent megadott számunkra, amire csak szükségünk lehet, és mi mindig felrúgtunk minden egyes szövetséget, és mindig eltaszítottuk őt saját magunktól, ő mégis a közelünkbe jön, ő mégis szeretni akar bennünket, ő mégis tovább akar vinni abba az örökké valóságba, amit elkészített számunkra. gondolhatjuk, hogy az életünk az a szép. Szép még akkor is, ha nem Istennel él az ember. Az emberi élet akkor is szép. Rengeteg öröme van. Sok mindent találni benne, ami örömöt ad. Gondolhatunk gyermekek születésére, gondolhatunk házasságra, gondolhatunk egyetértésre, gyermeknevelésben örömökre. Rengeteg dolog van, ami visz bennünket, és éltet. Csak feledésben merül az, hogy elmúlik. Elmúlik ez az élet. És ez nagyon ritkán kerül a szemünk elé. Most voltunk a családunkban egy temetési istentiszteleten, egy temetésen. Egyik nagyon kedves rokonunk halt meg, már nagyon idős volt. És ott a temetésen elgondolkoztam nagyon ezen, hogy vajon hány embernek jut eszébe. Hogy hát mindnyájan erre tartunk, mindannyiunknak ugyanoda jut az élete. És annyira kevesen vannak, akik Istenhez odafordulnak. Mert egyáltalán nincsen semmi más esélye, lehetősége az embernek arra, hogy tovább menjen. Mert hihetetlen az, hogy elmúlik minden, és nem marad a gondolatainkból sem semmi. Egyszerűen hihetetlen. Az én gondolatom ezzel nem tud megbékélni. Tehát akkor mi marad? Mi maradhat az embereknek, ha hasonlóképpen gondolkodnak, hogy valaminek tovább kell mennie. És Isten meg bizonyságot ad róla, hogy ő maga az, aki mindenről már gondoskodott, aki mindennek ura, és aki képes arra, hogy bennünket is tovább vigyen. Ha van élet a földi élet után, akkor az nem igazán képzelhető el másként, mint ahogyan azt az Isten leírja, lerajzolja nekünk, ahogyan elmondja. Rengeteg vallás van, és mindegyik vallás próbálja megfogni a test nélküli életnek, a tökéletességre jutásnak a gondolatát. És mindegyik vallás ebbe fut bele. De igazán racionális, érthető válaszokat nem adnak. Próbálnak ezek is inkább sok-sok kívánságot kielégíteni. De nem mutatnak rá arra az igazságra, amit Jézus Krisztus elmond. Az Úr mindig szólt az emberhez minden időben. Mondják sokan, hogy hát vannak sokkal régebbi vallások, mint a kereszténység. Vannak, amik 10 000 évesek. Igen, csak nem szólnak. Nem szólnak. Isten pedig szól. Folyamatosan. Az idő, ahogy telt, mindig volt valami út, mód, amit megtalált ahhoz, hogy az embert elhívja. És magához vissza irányítsa. És megadott mindent az élet megéléséhez is. Adott rendet, adott törvényt, amit az ember nem akar megtartani. Pedig jónak látja. És mégis más utat választ. Nyilván mondhatjuk, hogy hát a kísértőnek köszönhető ez. Nyilván benne van a keze. De itt is két személy, két lélek szükséges ahhoz, hogy az Istentől elszakadva éljünk, vagy az Istentől elszakadjunk. Szükséges a sátán kísértése, igen. De szükséges a mi gondolatunk is. És Isten mégis vígasztal. Mégis vígasztal, és azt mondja, hogy visszakerülsz hozzá. Nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül. Mert ez az ígéret, ez mindennél többet ér, és mindennél fontosabb. A feltámadás gondolata a világ számára bolondság. Hogyan fog feltámadni annyi sok ember? Hát nem fogunk elférni. És nem gondolja át. Nem is láthatja az ember igazán, hogy hogyan is fog ez végbe menni, vagy hogyan is lehetséges ez. Pál apostol erről is beszél.
a korintusi gyülekezetnek. És felhívja a figyelmet, hogy itt nem a húsra, a vérre kell gondolni, ami elbomlik, hanem az a test támad fel, amit Isten ad majd nekünk. És elképzelni sem lehet, hogy ez pontosan milyen lesz. Ezt ő maga tudja csak igazán. És képeket ír le az apostol is, de nem lehet ezt meghatározni, hogy milyen lesz. Abba a csodába vár bennünket, amit az ember meg sem gondol. És szem elől tévesztjük ezt. Nem vagyunk képesek várni, nem vagyunk képesek türelemmel lenni, mint a gyermekek. Saját magamról is tudom, hogy mikor leszek már iskolás. Mikor iskolás voltam, mikor fogok már végre dolgozni? És mikor dolgozok, azt várom, mikor leszek nyugdíjas. Mindig vár az ember valamit, és minden elérkezik, minden elér bennünket. Az Isten ígérete ez. Igen, leszel majd egyszer iskolás, fogsz majd dolgozni, nyugdíjas is leszel talán, és haza fogsz térni. Haza fogsz térni hozzám. Nem lehetséges az, hogy nem lehet az, hogy az ember türelmetlen legyen. Igyekeznie kell mindig visszatekinteni erre, amit Isten ígér. És bár sok minden van, ami elhúzza az ember szívét, és újra és újra úrrá lesz rajta, de azt is tudni kell, hogy a sátán sem szűnik meg elhúzni az ember életét. Éket fog verni mindig is ember és Isten közé, ahogy csak tud. És nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy reménységgel, hittel lenni Isten felé, afelé, amit megígért. Mert nem a levegőbe beszélt, és nem bolondságokat mondott, hiszen a világot alkotta meg, bármerre nézünk, láthatjuk azt, amit ő létrehozott. És tudósok által is csodált dolgok kerülnek elő, amik nem működhetnének igazság szerint a fizikai tudományok alapján, és mégis működnek. És mégsem afelé halad az emberiség, hogy akkor vizsgáljuk meg Istent, vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit ő szeretne. Nem. Kitalálunk mindenféle dolgot, létrehozunk repülőgépeket, űrhajókat, amivel bárhová eljuthatunk, és talán ebből majd valami jó is kisülhet, és nyilván nem hátrány, ha egyik kontinensről gyorsan elutazhatunk a másik kontinensre, de az emberiség élete e felé mutat, ebbe megy, hogy rohan, hogy még gyorsabban odaérjen ide vagy oda, hogy megmentsen még több embert, mondjuk a haláltól, a betegségektől, ami megint csak nem hátrány. De Isten ezeken keresztül is szeretné formálni az embert, és szeretné eszébe juttatni, hogy ő él. És az embernek szükséges az, hogy foglalkozzon vele, hogy keresse. Mert egyetlen lehetőség a túlélésre, hogyha belekapaszkodik. És nem csupán az örök élet reménysége miatt, hanem ezt az életet is százszor könnyebb megélni ő vele. Százszor könnyebb felállni szerencsétlenségekből, mint ahogyan az apostol is mondja, hogy bíztat, és segít elhordozni mindent, ami bennünket ér. És Jolly Jokerként hat igazából, talán nagyon, nagyon is rossz kép ez a kártyalap, de mindenre megoldást ad. Mindenre megoldást ad az ő szeretete. Mindenre megoldást ad, hogy ő meghalt értünk, és mindenre megoldást ad, hogy minden el van készítve számunkra, ahogy a fiatalok is énekelték. Az örök életbe vihet ez bennünket, és az életünket itt is könnyebbé teheti. És talán szenvedéssel jár. Igen, sok mindent az ember nélkülöz. Sok mindenre azt mondja, hogy ezt megpróbálom inkább kiiktatni az életemből. Nagyon élvezem, nagyon jó, de eltávolít attól, ami igazán fontos. próbálja sok-sok gyülekezet megőrizni önmagát a világtól, próbál bezárkózni, de óriási csapda a kereszténység számára ez a bezárkózás. És a korintusi gyülekezetnek is valószínűleg ez okozhatta a romlását, a bomlását, hogy önmagában maradt. És valóban, ahogyan sok példázatban elénk kerül, hogy a magnak, az Isten igéjének el kell, hogy legyen vetve. És energiabefektetés kell ahhoz, hogy bármi is létrejöhessen belőle. És Isten ezt bízta ránk, Jézus Krisztus felhívta a tanítványok figyelmét, és tanítványok vagytok. És kell, hogy tanítsatok másokat. De hogyan tudnánk tanítani másokat? Hát mi magunk sem vagyunk tisztában a dolgokkal. Ezt Pál apostol is tudta önmagáról, hogy talán nagyon-nagyon sok dolog az, amit ő tud, nagyon sok írás az, amit ő ismer, nagyon sok mindennek a tudásnak a birtokában volt. És mégis tudta, hogy mégis kevés az, amit ő tud. Sok helyre hívták őt, hogy tartson nagy beszédeket, szónoklatokat. És önmagáról beszél, ő magáról mondja, hogy nem akarok szónoklatokat tartani. Ismételni fogom ugyanazt újra és újra. El is küldték őt amiatt, hogy folyton Jézusról beszélt, és folyton a megtérésről beszélt. Nem akarták őt hallgatni, mert már hallottuk, már ismerjük ezt. Csak az a helyzet, hogy ez az egyetlen egy dolog van, ami az ember tovább viheti. Szolgálatra hívja el az embert az Úr. És nem maradhat meg másképp, csak hogyha szolgál, hogyha az életével azt munkálja, hogy Isten igéjét minél többen megismerhessé. Hogy ezt a vigasztalást minél többen megismerhessé. Mert nagyon talán kellemetlenül érzi magát az ember, amikor bennem is ott van sokszor, hogy jó lenne vigasztalni embereket, akiket látok magam körül. De mit mondjak nekik? És szégyellem azt mondani, hogy bízzatok az Úr Jézus Krisztusban. Hát nem merek oda menni és elmondani. Milyen? Mert bolondnak néznek. Vagy kinevetnek. És akkor mi van? Semmi. Akkor is elvégeztem azt a feladatot, amit kellett. És nem csak a lelki ismeretem lehet nyugodt, hogy na, elvégeztem, amit kellett, kész vagyok. Hanem ez épít engem is. Ez mélyíti az én hitemet is. És akkor nem lesz az, hogy ami csábítás számomra, és ami elhív ebbe a világba, az nyomorúságot okoz, mert bele kell állnom a szolgálatba, és figyelni arra, hogy az élő Isten mit tett értem. És így indulni el naponként. A szolgálat lehetősége az, ami az embernek lehetőséget biztosít. Arra, hogy megmaradjon Istenben, és hogy az Isten országa növekedjen. Nem szabad megállni benne, nem szabad bezárkózni benne, hanem hirdetni kell. Élni az életet az emberek között, és hirdetni Isten igéjét. Mert lehet ezzel vigasztalni önmagunkat is. Isten bennünket is vigasztal ezzel. Lehetne egymást, testvéreket is bíztatni, és vigasztalni. És lehetne azokat is, akik az Isten igéjére fittyet hánynak. Mert amikor kétségek között van az ember, szomorúságban, nehézségben, akkor bizony sokkal könnyebben kapaszkodik az Isten szeretetébe. Az apostol biztosítja a testvéreket, a Korintusban élő testvéreket, hogy tisztában van azzal, hogy mi az, amiben vannak. Tudja, ismeri, a helyzetüket. Hiszen nyilván ő maga is volt ezekben a helyzetekben. És féltő szeretettel igyekszik azon, hogy megmaradjon ez a gyülekezet. Féltő szeretettel igyekszik azon, hogy minél többet meg tudjanak az Isten szeretetéről. És vállal is utat még máskor is, hogy elmenjen hozzájuk. Terveket is készít, hogy elmehessen. És van mindig valami, ami megakadályozza őt ebben. Mert valóban, ahogyan ő is mondja, hogy az ember sok mindent eltervez, és Isten az, aki aztán végrehajtja azokat a terveket, amiket ő maga eltervezett. És hiába vagyunk mi tervekkel készen, hiába vetünk papírra dolgokat, az Úr felülírja bármikor. És az embernek készen kell lennie arra, hogy a saját gondolatát föladja, és igyekezzen afelé, amerre Isten elküldi. Pál apostol biztosítja a testvéreket az együttérzéséről. És próbálja, hogy megtalálhassák azt a helyes utat, ami az épülés felé viszi a gyülekezetet. Hasonlóképpen kellene nekünk is, mindannyiunknak, testvérek között, egymás között is, és gyülekezetök között is, de a körülöttünk élők között is. Nagyon szép az a kép, és érdekes, hogy van ez a rengeteg kísértés, van ez a rengeteg támadás, és a bűnelteli világban a kereszténység hajója úszik, és nincsen semmi baj, mert úszik rajta. Csak amikor elkezd beszivárogni a víz a hajóba, amikor elkezd beszivárogni a bűn a gyülekezetbe, a közösségbe, akkor az bizony elkezd süllyedni, és azt a vizet lapátolni kell kifelé. És erre minden gyülekezetnek, minden embernek szüksége van. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 167-es számú énekünkkel. A befejező oltári szolgálat, vagyis a hirdetés előtt. Hogy jövő vasárnap szokott rendben és időben Isten tiszteletünket megtartjuk. Szeptember 17-én hétfőn asszonykör lesz itt a gyülekezeti központban. 18-án kedden 17 órától a ismét megkezdődött énekkar fog összegyűlni, és majd ezután bibliaóra lesz itt a gyülekezeti központban. 21-én pénteken ifjúsági óra lesz 17 órától. Az Allianz gyülekezetek közti gyülekezetek összevangelizációja a Nyíregyházi Városi Református templomban lesz megtartva, ami szeptember 24-től 27-ig minden este 18 órától lesz. Az igeszolgálatot Takaró Károly református püspök úr végzi majd. konfirmációi csoport indul, vagy indult már, indulni fog, ahová a 10 és 12 éves gyermekek jelentkezését várjuk, hogyha a családban, környezetben vannak gyermekek, akkor szívesen látjuk őket. 22-én szombaton Kapolcson szolgálat gyülekezetünk, szolgálói csoportja, hordozunk imádságban a testvéreket, hogy áldásos lehessen a szolgálatuk mindenki számára. És az elmúlt héten eltemettük szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében Árokszálási Gyuláné testvérünket, akit én nagyon nem ismerhettem, Julika nénének hívták, és a 40-es években, mikor a ébredési mozgalmak indultak, ő akkoriban volt ifjúkorú, és az ifjúságban indult el szolgálóként, és a körmenditanyai csendes napok oszlopos tagja és részvevője volt. És rengeteg, biztosan rengeteg ember lelkiépülését szolgálhatta az ő munkássága vagy szolgálata, mindennapi élete. És az Úr békességét kívánjuk a gyászoló család részére. Van esetleg még valakinek hirdetni való, amit elmulasztottam? Hogyha nincsen, akkor a záró énekünk első verszakát, az egyes számú ének első verszakát énekeljük el a befejező oltári szolgálat előtt. Lehetőséget adsz arra, hogy veled kapcsolatba kerüljünk. Köszönjük, Urunk, hogy vannak körülöttünk testvérek. Köszönjük mindazokat, akik élő hittel és reménységgel igyekeznek szolgálni a gyülekezetben. Köszönjük a gyülekezetünk vezetőit, és köszönjük a világ vezetőit is, akiknek adtál bölcsességet, és sok dologban adtál hatalmat is, hogy irányítsák ezt a világot. Kérünk a Urunk, hogy figyelhessen rád a világ, észrevehesse az elmulandóságot, és észrevehesse azt, hogy örökké való is létezik te benned. Köszönünk minden örömet és szeretetet, köszönünk minden boldogságot. Köszönjük, hogy irányítani szeretnéd az ember életét, és mindenkiét egyenként. Köszönjük mindazt a segítséget, amit nyújtasz. Köszönjük, hogy a gondok, a bajok között vigasztalást adsz az örök életnek a reménységével. Kérünk, add, Urunk, hogy ez a reménység meg ne szűnjön a mi életünkben, és igyekezzünk azon, hogy mindaz, akivel kapcsolatba kerülünk, hagy hallhassa meg, Uram, ezt az örömhírt, ezt a vigasztalást, hogy ne aggodalmaskodjon az ember, és ne féljen az elmúlástól. Kérünk, hogy te tisztíts ki belőlünk minden gonoszságot, add, hogy híven igazán ragaszkodhassunk hozzád. Te segíts, Uram, ellenállni mindennek, ami aztán nyomorúságot hoz az életünkre, ad, hogy tudjunk szeretni, és végezhessük valóban azt a feladatot, amit ránk bíztál. És majd együtt ott örülhessünk te nálad abban az örökkévaló országban, amelyet a szív meg sem gondolhat, hogy milyen csodálatos lesz. De Urunk, te legyél az, aki tovább tud vinni bennünket ezzel a reménységgel. És kérünk, legyél velünk, amikor az Úr Jézus Krisztus nevében így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Végezetül Isten népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr fordítsa feléd orcáját és adjon te néked békességet. Amen.